Na, kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat. Annál az igénél, amiről múlt héten is szó volt, emlékeztek rá, amire úgy tudtunk tekinteni, hogy ez az egy darab ige, ez a hét szó megváltoztatta az egész világot. Emlékeztek erre az igére, aki itt volt? Ugye a római levélben volt, és az első résznek tulajdonképpen a 17. versnek a második része, hát most a 16-17-et fogjuk együtt felolvasni, de ebben van benne az igevers, amit Luther is, tehát az a római levél első rész, 16-17, amit Luther is olvasott, és ami átformálta az ő egész életét, és utána pedig az egész világot is. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így olvassuk Isten igéjét. Tehát Pál levele a rómaiakhoz, első rész, 16-17. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Urunk, hálát adunk a Te igédért, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy a Te igéd igazság, és a Te igédre akarjuk építeni a mi életünket. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Jó. Két hét múlva evangelizációra készülünk. Ilyenkor elég sok szervezési munka van, ezek már elindultak, illetve elég sok hívogatási, hát munkának nem mondanám, de feladatunk van, hogy hívunk sok-sok embert. Nem tudom, hogy ki az, akinek már megvan, hogy mondjuk kik azok, akiket el fog hívni. Egy, kettő, három, még nem sok, négy. Vagy akkor úgy kérdezem, hogy aki már tudja, hogy egy valakit biztosan fog hívni, és hogy tudja, hogy ki az, így már esetleg egy kicsit több. De még lehet azért ebbe, úgy látom, hogy növekednünk, hogy ez meglegyen. Tehát szervezés és meghívás. Hát az ige hirdetést azt Mika Sámuel fogja tartani, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy ki van pipálva, az már megvan, igaz? Hát szegény Sámuel, ha ezt hallaná, akkor biztos megrémülne, hogyha így gondolkoznánk, hogy mi megcsináljuk a szervezést, együtt az embereket, és akkor ő pedig majd fogja csinálni a többit. Aki ismeri Sámuelt, tudja róla, hogy egy nagyon jó ige hirdető, és Istennek egy nagyon áldott szolgálja, úgyhogy ővel nem lesz szerintem gond, bár ő is egy ember, tehát azt gondolom, hogy ő érte is kell könyörögnünk és imádkoznunk, de ma arról szeretnék beszélni legfőképpen, hogy mi az, amit mi ehhez hozzá tudunk tenni. Már ez a harmadikhoz, hogy szólni fog az evangélium, és hogy nehogy úgy gondolkozzunk, hogy az akkor ki van pipálva, és nekünk csak a többi dolgot kell tennünk, vagy úgy is mondhatnám, hogy egyfajta népszerűsítő és egy olyan üzenet, ami egy igazi vágyat ébreszt bennünk arra, hogy hallgassuk az evangéliumot. Tehát kinek van szüksége az evangéliumra? Valaki azt mondja, hogy neki. Ugye elsőre szokott jönni az a kísértés, hogy hát az embereknek, ugye, akik még nem ismerik az Istent, de nehogy így merjünk ugye, gondolkozni, hanem nekünk van szükségünk az evangéliumra, és azt szeretném, hogy ma odáig mindenképp eljussunk, hogy egy nagyon erős vágy lesz bennünk, hogy két hét ma itt vagyunk, és akarjuk hallgatni az evangéliumot, és akarjuk, hogy átformálja a mi életünket. Sokszor szokott lenni az evangelizáció után hogy előrehívás, és akkor akik előre jönnek, szoktunk nekik mondani néhány dolgot, amit feltétlenül kell csinálniuk ahhoz, hogy az életük az megmaradjon Krisztusban. Össze tudjuk szedni, ez konkrétan négy dolog, amit szoktunk nekik mondani. Ugye az egyik az igeolvasás, aztán az imádkozás, aztán a gyülekezethez tartozás, és a bizonyságtétel. Ugye ismeritek, van az a kis kör, aminek a vízszintes részén van a bizonyságtétel, meg a gyülekezethez tartozása, fölfelé az imádság, lefelé meg az ige, hát ugye ez csak azt fejezi ki, hogy az ige mélységeit kutatni. Ezt szoktuk mondani nekik, hogy hát, hogy ezeket feltétlenül csinálják, mert ha ezt nem fogják tenni, akkor az életük nem fog elindulni se tulajdonképpen, és akkor elhal minden, ami történt velük. Hát nem tudom, hogy voltatok-e már, vagy találkoztatok-e már olyan emberrel, aki beszélt nektek valamiről, ami őt nem érdekelte tulajdonképpen. Volt már ilyen tapasztalatotok? Én nekem elég sok, rendszeresen szoktak fölhívni, benn vagyok valamilyen, nem tudom, milyen címlistába, és hívogatnak emberek mindenféle dolgokkal, és az borzalmas. És azt mondanám, hogy hát kit érdekel egy olyan dolog, ami hát minket se érdekel. Na most nyilván ezzel nem azt akarom mondani, hogy minket ezek nem érdekelnek, de ha nincs benne a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi életünk, ebben a négy dologban csak, akkor ha elhívunk embereket, akkor hát mit fognak gondolni? Mit fognak ők gondolni? És ha mi nem úgy fogjuk hallgatni csillogó szemekkel és odafigyelő fülekkel az evangéliumot, akkor mit fognak gondolni, hogy ők hogyan hallgassák? Hogyha egy olyan közösséget fognak találni itt, amely rajong az evangéliumért, és amelyik alig várja, hogy az üzenetet magába szívja, és amelyik imádkozik, igét olvas, bizonyságot tesz, és szereti a gyülekezetét, akkor azt gondolom, hogy Mike Sámuel meg fog lepődni, hogy milyen fantasztikus módon itt van ez a gyülekezet, és figyelnek az emberek. De ez a mi részünk, hogy így legyünk. Nem tudom, hogy ezekkel a dolgokkal hogyan állunk. Ugye ebben a hónapban a téma az Istennel és az embertársainkkal, a testvéreinkkel való kapcsolatban az igeolvasás. A múlt héten az ige és az Isten, az igeolvasás és az Istennel való kapcsolatunkról volt szó. És láttuk, hogy Isten igéje milyen hatalmas, és mennyire át tudja formálni az életünket. A mai nap inkább azt tudnám ehhez kiemelni, hogy az Istennek, az igének, az igében való üzenete a mi embertársaink felé. És az pedig az evangélium, hogyha egy szóba szeretném mondani, akkor az Isten üzenete ebben a könyvben az örömhír. Az az örömhír, ami átváltoztatja az életünket, és ezt kell nekünk továbbadni, de másképp nem tudjuk továbbadni, csak akkor, ha számunkra valóban a legnagyobb kincs, ami létezik. Nem tudom, ismeritek-e, vagy mennyire emlékeztek a kis vakond és az autó történetére. Ugye legalábbis az én gyerekkoromnak egyik legszebb meséje a vakond, és hát egy kicsit szomorúan indul ez a történet, mert ugye hát összeszedi a kis vakond az összes kelléket, mindenfélét, amit ő gondol, és aztán összerak belőle egy autónak látszó képződményt. És beül, nagy lelkesen, és hát nem működik. Tehát abszolút nem működik a dolog. Mert kívülről ugyan autónak látszik az, ami ott van, de igazából, hát tulajdonképpen mégsem autó, mert hát tudjuk, hogy ahhoz, hogy valami működjön, az valami megfelelő módon kell, hogy összerakódjon az a dolog, és nem működik. Ma tulajdonképpen egy fontos kérdés számunkra, hogy az evangélium, tehát az Isten örömhírének az üzenete, az a mi életünkben működik-e? Vagy kívülről kereszténynek látszunk, mert csináljuk azokat a dolgokat, amiket a keresztények tesznek, de az evangélium nem működik bennünk. Hát ugye hogyan is tud működni az evangélium, vagy mit is jelent az, hogyha bennünk működik az evangélium? Mit gondoltok, mit jelent az, hogyha bennünk működik az evangélium? Hogyha használjuk az evangéliumot, mit jelent az számunkra? Milyen, ugye a vakonnál az lett volna, hogyha megnyomja a dudát, akkor szól a duda, ha gázra lép, akkor elindul az autó. A mi életünkben mit jelent, hogyha működik az evangélium? Hogy? Ha Jézus élhet bennünk. Hát ez nagyon szép, de olyan általános. Mit jelent ez, hogy Jézus élhet bennünk, vagy hogyan tud Jézus élni bennünk? Hisszük. Hát. Még ez is olyan általános. Megtesszük, amit mond. még az is egy kicsit általános volt. Na ez például egy elég konkrét dolog, amit Dani mondott, hogy ha meg tudunk bocsájtani, akkor működik az evangélium, mert Isten örömhírében az is benne van, hogy mi megbocsássunk. Aztán még mit jelent, hogy működik az evangélium? Például ezt is jelenti, hogy működik az evangélium. Aztán még. Meghalok a bűnnek, hát ez is kicsit általános, de jó, jó, jó dolog. Hogy? Hát például azt is jelentheti, hogy igen, hogy elmondom másnak az örömhírt. Aztán mi mit jelent? Hogy... Ez már olyan általánosság és konkrétum határán van. De jó, jó, igen. Tehát, hogy a beszédünk az Krisztusról szól, aztán még. Ez is jó, de ez is általános. Igen, ez is már ott a határon van, hogy az adakozásomban is lehet. Aztán mit jelent még? Hogy? Van öröm a szívünkbe. Ez lehet, hogy általánosnak tűnik, bár elég konkrét, tehát, hogy tényleg most öröm van a szívedben, hogy az evangélium át tud formálni téged. Aztán reménységet tud adni, vigasztalást tud adni, cél tud adni az életednek. Rengeteg dolgot jelent az evangélium, hogyha működik az életedben, akkor amikor jönnek nehézségek, vagy kihívások, akkor az evangélium meg tud változtatni, és nem fogod tudni mondani azt, hogy itt a vége. Nem tudod azt mondani, hogy föladod, nem fogod tudni azt mondani, hogy eleged van, mert az evangélium működik benned, Istennek az üzenete ott van benned, és változtat. Nem tudsz ellenállni. És ez, ami vágyunk, azt gondolom, hogy olyan legyen a mi életünk, a mi keresztény életünk, hogy az evangélium az nap mint nap munkában van bennünk, és változtat bennünket, és erőt ad, és megvigasztal, és segít megbocsájtani, és segít a reménytelenséget elvenni, és sok mindent nem keresztül visz bennünket. Ezt jelenti az evangélium, és hogyha hirdetve lesz az evangélium, akkor nekünk is fog szólni Isten ugyanilyen dolgokon keresztül. Nekünk is fogja mondani majd Isten azokat a dolgokat, amikben nekünk kell változni. És közben pedig azoknak, akiket meghívtunk, azoknak ugyanúgy fog szólni Istennek az igéje, és változtatni fogja az életüket. Én három kérdésről szeretnék ma beszélni. Az egyik az, hogy mi az örömhír, majd ez csak egy nagyon furcsa szemszögből. A másik az, hogy hogyan lép működésbe az örömhír. És a harmadik pedig, hogy hogyan beszéljek az örömhírről. Hogy mit is, hogyan tudom én átadni az örömhírt. Azt olvastuk a mai igében, hogy nem szégyellem az örömhírt, az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek megmenekülésére. Isten ereje az minden hívőnek megmenekülésére. És ma talán ezt szeretném legfőképpen aláhúzni, amit nagybetűvel van írva, hogy Isten ereje. És most nem azt szeretném elmondani, hogy mi az evangélium, az majd két hét múlva el lesz mondva, hogy az örömhír. De azt is meg lehet válaszolni, hogy az evangélium az Isten ereje. Úgy is mondhatnám, hogy az evangélium az nem egy info, nem egy információ. Persze az is, mert tudnunk kell dolgokat, de nem egy információ, hanem az evangélium az Isten átformáló ereje. Ezt mondja legalábbis Istennek az igéje itt a római levélnek az elején, hogy Isten ereje, ami minden hívőnek, és nézzétek, minden hívőnek a megmenekülésére szolgál. Arra szolgál, hogy a kározattól megmeneküljünk, és hogy itt már az életünkben megmeneküljünk, hogy attól, hogy rámenjünk arra az útra, ami a kározatba visz. És mi sokszor a kározatba való utat úgy értelmezzük, hogy ugye azok a kározatba való utok, amikor olyan bűnöket követünk el, és amikor már istentelenül élünk, de szeretném mondani, hogy van a kárhozatba vezetésnek egy olyan útja is, amit például úgy hívunk, hogy reménytelenség. Amit nem biztos, hogy beszoktunk tenni a bűnök kategóriájába, mert hát szegény ember reménytelen, sok minden oka lehet ennek, de a reménytelenség, ha ezt az utat fogod végigjárni, akkor Isten igéje szerint az nem az üdvösségre visz. És még sok-sok minden lehet. Azt mondja Isten igéje tehát, hogy Isten ereje az minden hívőnek a megmenekülésére. Az evangélium. Vannak különböző pócselekvések arra, erről már régebben egyszer volt szó, amivel tulajdonképpen tudjuk kiváltani az evangéliumot, legalábbis látszólag kiváltani az evangéliumot. Azt a példát tudnám mondani, hogy vannak tüneti, meg vannak lényegi gyógyszerek. Tudok mondani tüneti gyógyszert, ami a tünetet kezeli. Mentolos cukor. Igen, hát az egy gyengus gyógyszer. Van-e olyan gyógyszer, ami tünetet kezel? Hát fájdalomcsillapító, a lázcsillapító, ugye az már a határeset, már az még lehet, hogy esetleg más is segít, de igen. Én nekem a kedvencem a neocitrán. Az, ami, hogyha úgy nagyon kész vagyok, beveszek egy neocitránt, akkor teljesen rendben vagyok. De utána, amikor elmúlik a hatása, akkor aztán még ramatyabbul tudok lenni tőle. De igazából neocitránnal nem lehet meggyógyítani senkit, hanem az kell, amikor az ember nem tud ágyba feküdni, hanem dolgoznia kell. Vagy ugye a fájdalomcsillapító fogászatnál, hát lehet hónapokig szedni a fájdalomcsillapítót, de a fogad nem fog tőle meggyógyulni, vagy betömődni. Tehát vannak ilyen gyógyszerek. Tudtok-e mondani olyan gyógyszert, ami a lényeget, ami lényegi? Tehát amit, hogyha beszedsz, akkor tényleg meggyógyítja azt a betegséget. Hát az antibiotikum, ugye sok ellensége van az antibiotikumnak, hogy az bizonyos esetben rossz, de igaz is, de mégis, hogyha ott van az a baktérium, akkor azt beszedted, meggyógyított, és akkor rendben vagy. Hát valami ilyesmi Isten igéje is, hogy az evangélium az egy lényegi gyógyszer, ami meg tud téged gyógyítani azt a betegségedet, ami van, ami éppen most van az életedben, meg tudja gyógyítani, és ki tud belőle hozni, de a tüneti gyógyszerek azok nem. Hát van három olyan tüneti gyógyszer, amit nagyon remélem, hogy nagy mértékben itt nem használatos a gyülekezetben. Ez a kábítószer, az alkohol, meg a cigaretta, amit tudunk, hogy ugye ezeket nagy mértékben használja a világ. Ha esetleg valaki ilyet használ, akkor azonnal jelentkezzen nálam az istentisztelet után, és akkor beszélgessünk. De szerintem ilyen talán nincsen. Viszont vannak úgynevezett kevésbé káros tüneti gyógyszerek is. Hát az érdőjelet azért tettem oda, mert nem vagyok biztos benne, hogy kevésbé káros, de úgy tűnik. És azért is gondolom, hogy úgy tűnik, mert ezeket a gyógyszereket még keresztények is szokták bevenni időnként, azért, hogy változzon az életük. Például ilyen a pénz. Hát én azt tapasztaltam magamon, hogyha tele van 20 000-essel a zsebem, ami nem is tudom, volt-e már ilyen, de mondjuk tele lenne, vastagon jobban érzem magam. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel. Aztán utána rájövök, valaki azt mondja, kényelmetlen ráülni, aztán rájövök, hogy tudom, hogy nem ez, de azért legyünk őszinték magunkhoz, hogyha nagyon, nagyon nincs pénzünk, akkor segíteni tud ez egy picit a közérzetünket. Változtatja a kedvenc példám, amikor csináltak egy fölmérést, hogy találtattak emberekkel egy 1000 forintost úgy spontán, és utána ezek után megkérdezték az ő állapotukról, hogy hogy érzik magukat. És voltak, akik nem találtak, meg akik találtak. És képzeljétek, akik találtak 1000 forintot, azok messze jobban érezték magukat. Pedig, hát mi az 1000 forint? De mégis az ember úgy érzi, hogy ettől jobb lesz. Hát tudjuk, hogy nem lesz jobb. Aztán lehet a munka, amikor ugye abba vetjük bele magunkat, és akkor azt gondoljuk, hogy ha az rendben van, akkor minden tökéletes lesz, és az segít. Aztán van a bezárkózás, amikor úgy próbáljuk magunkat meggyógyítani bizonyos lelki betegségektől, hogy akkor mindenki hagyjon minket békén, vagy nem engedjük közel magunkhoz az embereket. Aztán van az önzés, aztán van a henyélés, nem tudom, ezt mennyire szoktátok gyakorolni. Ez is úgy tud egy kicsit segíteni a dolgokat, amikor már nagyon el vagyunk fáradva. És aztán vannak még olyan dolgok, amik ezek nem rossz dolgok alapvetően, hogy nyaralás, ünnepek, a pozitív gondolkozás, most itt nem valamiféle okkult dologra gondolok, csak egyszerűen az ember azt mondja, hogy megkeresünk, mi a jó ebbe a dologba, vagy egy új kapcsolat, hát ugye itt ez attól függ, hogy mit értünk rajta. De tudjátok, ezek a dolgok is mind olyanok, amiket próbálunk beszedni azért, hogy jobban érezzük magunkat. És van ezek között olyan, amelyiknek a hatása nagyon hamar elmúlik. Hát mondjuk ilyen például a kábítószer, vagy ilyen lehet mondjuk a pénz, amikor elfogy. De vannak olyanok is közöttük, azt azért be kell vallanunk, amelyek elég sokáig kitartanak. Mégis majdnem, hogy az egész életünk végéig is kitarthatnak, és elhitethetik velünk, hogy jól vagyunk, hogy minden rendben van. Az egészen biztos, hogy az utolsó pillanatban, amikor Isten elé kell állnunk, akkor ezek nem fognak érni semmit. Meg az ágyunkon, amikor haldokolni fogunk, akkor ezek a dolgok semmit nem fognak mondani. Mondhatnánk úgy, nézzetek ezekre rá, ezek tulajdonképpen nulla dolgot mondanak, amikor az életünk végén járunk, és azt mondjuk, hogy ott vagyunk Isten előtt, és szeretnénk valahogy rendezni az életünket. És az evangélium az pedig egy olyan gyógyszer, mondhatom így, értitek, amely Isten általános gyógyszere az emberek lelki szükségeire. Hiszitek ezt? Hogy az evangélium, az egy olyan, van egy olyan, most nem vagy biztos benne, talán a kataflán, amit azt mondják az orvosok, hogy tulajdonképpen azt kell bárhol fáj bevenni, mert az mindenhol hat. Ők csak azt használják, és nincsenek ilyen egyéb fájdalomcsillapítók. Tehát mindenhol hat. És hiszitek azt, hogy az örömhír, az Istennek az örömhíre, az evangélium, az egy olyan gyógyszer, olyan lényegi gyógyszere Istennek az emberiség számára, ami mindenre jó, ami mindenre hat. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert hogyha nem hisszük, akkor nem is fogunk vele élni. Hogyha úgy gondoljuk, hogy bizonyos dolgokra nem megoldás az életünkben, akkor nem fog tudni segíteni. Mi az evangéliumnak a hatóanyaga, hogyha most így a gyógyszeres dolognál vagyunk? Mi a hatóanyag? Tehát ami dolgozik. A mai ige szerint Istennek az ereje. Istennek az ereje a hatóanyag. Az evangélium az nem egy információ, abban Isten ereje van benne. Isten ereje az, ami hat. És hogyha egy picit így átgondoltam egy-két dolgot, hogy Isten ereje teremtette a földet, a csillagokat, az eget, a vizet, az állatokat, téged. Isten ereje teremtette ezt. Aztán Isten ereje volt az, amikor az özönvíz elpusztított mindent, és Isten ereje tartotta meg Noét. Aztán Isten ereje volt az, amikor Izrael népét a tengeren keresztül kimenekítette. És az akkori egyiptomi hadsereg megsemmisült. Aztán Isten ereje volt, aki az akkori világ legnagyobb urát, Nebukadnezzárt megváltoztatta. Egy brutális uralkodót megalázott, és utána ez az ember, amikor visszatért az értelme, ez elkezdte Isten dicsérni, és Istennek adni a dicsőséget. Aztán Isten ereje volt, amikor pünköstkor eljött a lélek, és megtértek 3000-en. És aztán elindult a kereszténység, és elindult Krisztusnak az egyház. Aztán Isten ereje volt az a sok-sok ébredés, amit a történelemben láthattunk. És aztán Isten ereje volt az is, amit, ha visszatekintünk a saját életünkben, amik történtek. Isten ereje, egészen biztosak vagyunk benne, hogy mindenható. Nem tud semmi megállni előtte. És te pedig elhiszed, hogy a te problémádra nem tud segíteni Isten ereje. Ha elhiszed. Hogyha nem élünk az evangéliummal, hogyha úgy élünk, hogy nekem nem tud segíteni az evangélium, persze senki nem mondja ezt ki. Mert mondjuk azt valamikor, persze hát az evangélium tud segíteni, és nekem is tud segíteni. Hogy ne tudna segíteni? De mégis a nyomorúságainkkal együtt élve, a reménytelenségünket sokszor megfogalmazva, megyünk egyik pillanatra a másikra, félelmeinkből nem tudunk kijönni. Emögött az van, hogy nem hisszük el, hogy Isten ereje meg tudja változtatni az életünket. És tudjuk, hogy Isten ereje nem úgy változtatja meg az életünket, hogy minden tökéletes lesz, és minden jó lesz. De egészen biztos, hogy a mi lelkünk üdvösségét, a lelkünknek a megmenekülését, és a mi lelki állapotunkat bármikor helyre tudja tenni. Ezt úgy mondom, hogy én is tudnék most olyat mondani, amit, hogyha most gondolkoznék, hogyha ez érne, akkor talán összeomlanék. És talán azt tudnám mondani, hogy nem tudnám elhordozni. És tudunk ilyen dolgokat mondani az életünkbe. De tudjuk azt, hogy Isten nem enged olyat, amit ne tudnánk elhordozni. Ez is megvan írva. És Isten ereje át tudja formálni az életedet. Hiszed ezt? Hiszed ezt, hogy Istennek ilyen hatalmas ereje van? De ezt te úgy tudod megmondani Istennek, hogy hiszed? Nem úgy, hogy azt mondom, hogy hiszem, Uram. Ez is jó, de ez általános. Hanem úgy tudod azt mondani most a szívedben, hogyha van a szívedben egy probléma, egy kérdés, arra azt tudod mondani, hogy Uram, hiszem, hogy ezt meg tudod oldani. És ez a reménységem is. És azt mondom, Uram, hogy bízom te benned, és rád bízom ezt a dolgot. Akkor hiszed. Hogyha azt mondod, hogy hiszed, de bizonyos dolgokat nem tudsz oda tenni Isten elé, akkor igazából nem hiszed. Akkor igazából nem tudod ezt elmondani. Hogyan lép működésbe az evangélium? Ugye vannak olyan gyógyszerek, vagy vitaminok például, amikhez bizonyos dolgok szükségesek, ugye, tudjátok, hogy melyek azok a vitaminok, amihez zsír szükséges? Például az A-vitamin, E-vitamin, D-vitamin, meg a K-vitamin, ugye deka, itt illet megjegyezni. Ezekhez zsír kell, tehát szalonát kell enni kőkeményen, hogy működjön a dolog. Na, nem feltétlenül, de a lényeg az, hogy zsír nélkül nem működik. Beszeded, semmit nem használ neked. Aztán úgy tudom, hogy a béres csepp is olyan, hogy csak C-vitaminnal együtt működik. Tehát vannak olyan dolgok, amik összetartoznak. És úgy tudnám mondani, hogy hit nélkül az evangélium az nem menti meg úgy általában az embert semmitől. Hát a táblára az van írva, hogy watch for ice, tehát vigyázz, csúszik, vagy vigyázz, ég, nem tudom, ezt nem vette figyelembe a jegesmedve, hanyat esett rajta, hiába volt kiírva. És ugyanígy van ez az evangéliummal az életedben, hogy ott van az evangélium, és a fejedben elhiszed meg, azt mondod, hogy igen, de ha nincs hittel nem párosul az életedben, akkor semmit nem ér. Nem tud rajtad segíteni. Hiába a hatóanyaga Isten ereje nem fog tudni rajtad segíteni, ugyanis itt a római levélein ezt olvassuk, hogy hitáltal működik az evangélium. Aztán az evangélium nem gyógyítja meg a lelki gondokat. Hát nem túl jól látszik, egy busuló ember a busuló kutyájával. Tehát nem gyógyítja meg a lelki gondokat hit nélkül általában az evangélium. És nem ment meg a kározattól az evangélium, hogyha nincs hozzá hited. Ez lehet, hogy furcsa kimondani. Tudjuk azt, hogy Isten ereje és mindenre képes, de ha te neked nincs hited, nem fog tudni rajtad segíteni. Ugyanúgy, mint hiába szedsz be bármennyi D-vitamint, hogyha nincs hozzá zsír, akkor nem ért semmit a dolog. Az örömhír hittel párosulva, hogyha hit párosodik hozzá, akkor lép működésbe az életedbe. És semmilyen más módon nem. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Azt olvassuk itt a római levélbe, hogy Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne, hitből hitbe. Úgy néz ki, tehát, hogy a hitből, tehát van egy előfeltétel, a hit előfeltétele az örömhír működésbe lépésének, és a hitbe az örömhír által Isten igazsága a hitet tárgyává válik, és úgymond megérted ezt a dolgot, és befogadod, és megváltoztatja az életedet. Csak néhány példát szeretnék mondani, ezt már lehet, hogy egyszer mutattam, ez az én életemben, ahogy én föltérképeztem, hogy ez hogyan működött. Volt egy információ számomra, hogy Isten létezik. Ez csak egy információ volt, és nem hittem, hogy Isten létezik. Nem hittem senkinek, aki mondta. És abban a pillanatban, hogy egyszer egy bizonyos okból kifolyólag elhittem, hogy Isten létezik, Az történt, hogy Isten megmutatta magát, hogy ő szerető és jóságos. Addig nem tudtam ezt átélni. Csak akkor tudtam átélni, amikor elhittem, hogy Isten létezik, de akkor azonnal át tudtam élni. Hit által lépett be az életembe. Ez már nem egy információ, hogy Isten szerető és jóságos, nekem nem információ volt, hanem ez egy átélés volt, ez egy biztos tudat volt a számomra. De ott kezdődött, hogy elhittem valamit. Aztán utána az, hogy Isten szerető és jóságos, ezt már nem volt nehéz nekem elhinni, de bizonyos dolgok kapcsán mégis nehéz volt, mert voltak olyan dolgok az életemben, amik nem működtek, és akkor föltettem a kérdést, hogy hát akkor hogyan lehet ez, ha Isten szerető és jóságos? És azt mondtam, hogy de én ezt elhiszem, és biztos vagyok benne, és ekkor jött Isten, és felismertette velem a bűnt, megmutatta a keresztet és a feltámadást. Ezen keresztül érthettem meg az evangéliumot. Semmi más módon nem tudtam megérteni az evangéliumot. Hiába mondta nekem bárki, nem jelentett semmit. De hogyha a szerető Isten, akiben én a hitemet vetettem, jelentette ki, akkor működött ez a dolog az életemben. Aztán ennek kapcsán megértettem azt, hogy Krisztus a személyes megváltóm. Ő az, aki engem meg tud menteni. Ez egy információ is volt, de elhittem, mert Istenről tudtam, hogy szeret engem. És ennek kapcsán új életet adott, meggyőzött a bemerítésről, a gyülekezethez tartozásról, az üdvösségről. De hit nélkül ez nem működik. Hogyha valaki csak pusztán elmondja, hogy hogy Krisztus az ő személyes megváltója, de igazából nem tudja, hogy ez mit jelent, nem érti, hogy őt Krisztus megmentette, akkor nem fog működni az ő élete. Nem fog új életet kapni Krisztusban. Nem fog változni az élete. Nem fog tudni igazán oda tartozni Krisztus népéhez, mert valami lényegi dolgot nem értett meg. Aztán új életem és üdvbizonyosságom lett. Megértettem ezt az információt is, de tudtam azt, hogy Istentől kaptam egy új életet, és hittel elfogadtam. És akkor bevezetett a szolgálatnak az örömébe. Akkor már nem azért szolgáltam Istent, mert szolgálni kell, hanem azért, mert hittel elfogadtam azt, hogy örök életem van. És hittel elfogadtam, hogy nem csak erről szól ez az élet. Mert ha azt gondolnám, hogy pusztán erről szól ez az élet, ami itt van, akkor igyekeznék minél több dolgot kiélvezni ebben az életben. És ez lenne a fő célom. Ezzel nem azt mondom, hogy nem igyekszem semmit kiélvezni, mert az hazugság lenne, de nem ez a fő célom az életemben, és nem ez motiválja az egész életemet. Aztán, ahogy elkezdtem szolgálni, jött az információ, hogy én Isten munkatársa vagyok. Jött az örömhír az evangélium számomra, hogy én Istennel együtt tudok dolgozni, és ezt elhittem, és ennek kapcsán felismertem az Istenben való elrejtettséget és a szabadságot. Hogy nem azért szolgálok, mert egy szolga vagyok, hanem egyszerűen, mert egy olyan értelemben szolga vagyok, hogy nem számítok semmit, csak egy fogaskerék vagyok az egész gépezetben, hanem azért, mert Isten szeret engem, és Isten velem is egy közösséget akar vállalni, és akkor felismertem azt, hogy milyen fantasztikus dolog az Isten népében lenni. Ezek mind az Isten ereje által történtek az én életemben. És még ezek a legnagyobb és általános dolgok, amiket itt megosztottam, de nagyon sok dolog volt, amikor azt tapasztaltam, hogy reménytelen az életem. És azt mondtam, hogy de Istennél nem lehet kimondani azt, hogy reménytelen az életem. És azt kell, hogy mondjam, hogy kell, hogy legyen tovább. És amikor elhittem, hogy Isten ereje elég arra is, hogy engem megváltoztasson, és hogy azt a problémát megváltoztassa, ami nekem van, akkor elindult valami a lelkemben, és változás lett. És szeretném mondani, hogy az evangéliumra úgy tudsz igent mondani egyedül, hogyha a konkrét bajaidra, nehézségeidre, kérdéseidre tudod azt mondani Istennek, hogy bízok benned, Istenem, hogy te segíteni fogsz, hogy te változtatni fogsz, hogy te neked van válaszod erre, és ki fogsz ebből hozni. És semmit nem ér általánosságban azt mondani, hogy hiszek az evangéliumban. Hogyha ez egy általánosságot jelent pusztán a számodra, hanem a te konkrét nehézségeidet jelenti. És Most, hogyha ki akarod fejezni a te hitedet Istennek, akkor ezen tudsz gondolkozni. És van most 2 hetünk arra, hogy amikor itt leszünk majd, és együtt fogjuk reményeim szerint egy zsúfolásig telt teremben hallani az evangéliumot, és együtt leszünk, és úgy fogunk idejönni, hogy Isten tudni fogja, hogy most itt összegyűlt 150 ember, azért, mert szeretné meghallgatni az evangéliumot, és szeretné, hogy változás legyen az életébe, mint az II tanfolyamon, amikor egyszer-egyszer elmegyünk valahova, és akkor egy furcsa, egy különleges dolog, hogy bemegyünk egy lakásba, és ott vannak emberek, és ott van esetleg, ha van Bibliájuk, kiteszik az asztalra, és azt mondják, hogy most várjuk, hogy mondjuk el nekik az evangéliumot. Egy fantasztikus dolog, egy nyitottság van arra, hogy változás legyen. És ugyanígy leszünk itt majd Isten előtt. De ha nem így leszünk itt, akkor nem fog történni semmi. Bármennyire is szépen fog beszélni Sámuel, és bármennyire is jó dolgokat fog mondani Sámuel, a mi életünkben nem fog történni semmi. Csak akkor, hogyha így fogunk eljönni. És nem tudom, hogyha így rátok nézek, akkor kinek milyen problémája van. Bár bizonyos dolgokat tudok a ti életetekből is, meg az enyémből is. És amikor evangelizáció van, akkor erre hív bennünket az Úr, hogy menjünk oda. És így hívjuk a mi embertársainkat, így hívjuk a mi barátainkat, hogy gyere, mert egy fantasztikus dolog fog történni. Isten ki fogja nyilatkoztatni az ő erejét az evangéliumban. Ahhoz, hogy beszélni tudj az evangéliumról, az meg kell élned az evangéliumot. Ahhoz, hogy valakinek bátorítást tudja adni, ahhoz azt meg kell élned az evangéliumot, ha viszont megéled, akkor nem tudsz nem beszélni róla. Ha megélted, akkor nem tudsz nem beszélni róla, akkor nem tudod azt mondani, hogy valakinek ne szóljál, hogy figyelj, gyere el, mert változás lehet a te életedbe. Nem tudom, hogy hogyan vagyunk ezzel a 2 dologgal az életünkben, hogy mennyire éljük meg az evangéliumot, mennyire reménykedünk az evangéliumba, mennyire bízunk és mennyire hisszük az Istennek az átformáló örömhírét, és hogy mennyire van bennünk az, hogy ezt is el kéne hívni, ezt is, meg amaszt is, és már azon gondolkozunk, hogy jaj, hogyan fogom tudni ezt az embert elcsalni ide az imaházba. Hogyan fogom tudni megmondani neki, hogy jöjjön el, mert valódi változás lehet az ő életébe. Mert ha ezek nincsenek benne az életünkben, akkor ott vagyunk, hogy elhisszük, hogy az evangélium Isten ereje mindent meg tud változtatni, az egész földet át tudja formálni, de nekünk nem tud segíteni. Meg esetleg a mi barátunknak nem tud segíteni, mert úgy sincs értelme ide elhívni. Mi van a te szívedben ennek kapcsán? Csak nagyon röviden, erről már régebben egyszer volt szó, hogy hogyan is hirdeti Pál az örömhírt. Ha valaki szeretné elolvasni, az Efezus 3:8-10-ben van ez leírva, ő azt mondja, hogy lelkesen hirdetem Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Az van ott, hogyha elolvassátok, hogy hirdetem Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Hát milyen mérhetetlen gazdagságát tudja hirdetni Pál apostol? Mit tudott mondani Krisztusról? Hiszen üldözésben volt része, nyomorúságokban volt része, rengeteg nehéz dologban volt része, de mégis az ő lelkében, hogyha bárra gondoltok, egy céltudatos, teljesen úgymond Krisztussal betelt, örömteli életet tudott élni. Tudta, hogy honnan, hova megy, és tudta mondani, hogy figyelj, hogyha Krisztus beengeded az életedbe, hogyha hiszel Krisztusnak, akkor teljesen átformálja az életedet. Pál olyan erővel hirdette Istennek az igéjét, olyan erővel tudott bizonyságot tenni, hogy mindenki, akinek nyitva volt a szíve, az nem tudta úgy hallgatni semlegesen. Vagy neki támadtak, vagy elfogadták azt, amit mondott. Pálnak ez volt az első dolog, amit tett. Aztán utána elmagyarázta, hogy hogyan léphet be valaki Isten országába. Elmagyarázta, azt olvasom mindjárt, hogy ő hogy is írja a 9. versben, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindennek teremtőjében. Pál utána, amitán beszélt Krisztus mérhetetlen gazdagságával, el tudta mondani az evangéliumot. El tudta mondani az információt. De előtte megalapozta azzal, amit az ő életében átélt. És végül, ez a legfurcsább itt, Pál nagyon erőteljesen oda teszi az evangélium mellé, hogy munkálkodik az egyház sikeréért. Eszembe jut Bill Hybels, aki azt mondja, hogy a helyi gyülekezet a világnak a reménysége. Ő ezt hiszi, hogy a helyi gyülekezet a világnak a reménysége. Hogy nem tudunk egymagunk keresztények lenni, nem tudunk úgy keresztények lenni, hogy nem vagyunk benne a helyi közösségbe. És Pál is azt mutatja, hogy és ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemség és hatalmaságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Hogyan állsz ezzel a kérdéssel? Mennyire hiszed azt, hogy a helyi gyülekezetben ott kell lenni ahhoz, hogy te igazán átéljed a Krisztusnak az evangéliumát? Mennyire hiszed azt, hogy nincsen más út és más mód? Vagy pedig elhiteti az ördög veled, hogy enélkül is lehet. Ezért van az, hogy a helyi gyülekezetben egy felelősségvállalással kell bejönni. Ezért működik egy gyülekezet, mert a Krisztus hívőknek az összessége közös felelősségteljes kapcsolatban van egymással. Ez hozzátartozik az evangéliumhoz. Másképpen nem működik. Ezért hívjuk ide az embereket, ezért van az, hogy együtt vagyunk, és behívjuk ebbe a közösségbe. De mennyire vagy lelkes ebbe? Mennyire munkálkodsz az egyháznak a sikerén? Mennyire vagy lelkes a te gyülekezetedért? Mennyire munkálkodsz ennek a gyülekezetnek a sikeréért? Mi az, amiben előre kell lépnünk? Van most időnk, amikor imádkozunk és összejövünk kis csoportokban az evangelizációért imádkozni. Mik azok a dolgok, amikben előre kell lépnünk? Az egyik, hogy megélni az evangéliumot. Ezt úgy tudod tenni, ahogy mondtam, hogy azok a dolgok, amik az életedben vannak, azokban a te hitedet, a reménységedet fejezed ki Istennek. És minden reménytelenséget, minden hitetlenséget, amit megfogalmaztál az utóbbi időben, azt kiraksz az életedből. Ez egy döntés. Ez egy döntés, nem biztos, hogy az érzelmeid azonnal válaszolni fognak, de egy hitbeli döntés, amivel Isten felé lépsz egyet. Hitlépéseket kell tenned. Másképp nem tudod megélni az evangéliumot, hiszen az evangélium ható ereje az Isten ereje, de működésbe lépni csak a te hited által tud. Aztán Istent és az ő igéjét mélyebben tudod megismerni, azért, hogy tudjál beszélni mindazoknak, akikkel fogsz találkozni. Ezt nem tudjuk két hét alatt tenni, és nem is hiszem, hogy a nullán vagyunk, de jó ilyenkor, amikor készülünk arra, hogy embereket meghívjuk fölfrissíteni az evangéliumot magunkba. Fölfrissíteni Istennek az üzenetét magunkba, és átgondolni, hogy mit fogunk mondani azoknak az embereknek. Emlékeztek a Reménység Fesztivál elején, ezzel hosszú időt kellett töltenünk, hogy az evangéliumot, az örömhírt hogyan tudom elmondani az Úrnak. És előre lépni a testvér szeretetben. Ez a harmadik dologhoz, ugye a Krisztus egyháza, a helyi gyülekezet, a világ reménysége. De emlékeztek, nagyon tetszik nekem, amikor Bill Hybels még fiatal korában azt mondta, hogy ő a gyülekezetbe senkit nem akar meghívni véletlenül se, mert az egy reménytelen hely. És ő nem akar oda senkit behívni, mert borzalmas állapotok vannak, és hát ott nem, hogy megmenekülni nem fognak az emberek, hanem csak még nyomorúságos állapotban lesznek. És aztán, amikor olvasta Isten ígét, rájött, hogy ennek nem kell így lenni. De ez csak attól tud megváltozni, hogyha a testvér szeretetben, abban, amit Pál mond például az efézusiaknak, hogy viseljétek el egymást szeretettel, ebben tudunk növekedni. Egy olyan közösséget talál itt valaki, amely közösség szereti egymást. Ez nem úgy működik, hogy tegnap még ilyen közösség volt, holnap meg már nem olyan, vagy fordítva. Ez úgy működik, hogy semmit nem engedünk be az életünkbe, ami ezzel ellentétes. És azt mondjuk, hogy ez is az evangélium, hogy át tudja formálni az én szívemet. Át tudja formálni az én testvérem, vagy mondtátok is az elején, amikor konkrétumokról beszélgettünk. Azt mondja Pál, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek az üdvösségére. Hiszed ezt az életedben? Így éled az életedet? Mert ez csak akkor igaz, hogyha azok a problémák, amik most ott vannak a szívedben, azok a félelmek, azok a megbocsátatlanságok, azok a reménytelenségek, azok a kihívások, amikre azt mondod, hogy nincs válasz, és még sorolhatnám, azokat nem viszed oda bizalommal az Istenhez. És nem tudod azt mondani, hogy Uram, bár most ez nagyon tragikusnak látszik, de hiszem, hogy a te erőd ezen is változtatni fog. És hogyha így jövünk 2 hét múlva, meg így jövünk jövő héten, meg így éljük az életünket, akkor van az a harmadik dolog kipipálva. Tudjátok, megszervezzük az evangelizációt, meghívjuk az embertársainkat, és Mike Sámuel fogja hirdetni az igét. De az igét, ha hirdetni fogja, csak akkor fog működni, hogyha hittel hallgatjuk, hogyha hittel vagyunk ott. Fogunk most imádkozni, és szeretném, hogyha készülve így az evangelizációra tudnánk imádkozni, de előtte szeretnék kiosztani egy kicsi lapot, amin túl sok minden nincsen, csak ez van rajta, hogy nem szégyellem az örömhírt, hiszen Isten ereje az minden hívőnek megmenekülésére. És utána van 5 vonal, akiket meg szeretnék hívni felirattal. Én szeretném, hogyha egy pici, most mindenki magában elgondolkozni, hogy kik azok, akiket most Isten mond. És hogyha valakinek 10 van, akkor 2 is elfér egy vonalra egymás fölé. Jó? Egy kicsit most mindenki csöndben lenne az Úr előtt, és elgondolkozna, hogy kik azok, akiket szeretnék meghívni. Akiket fölírsz erre a papírra, azokért szeretném, hogyha úgy írnánk föl, hogy vállaljuk, hogy imádkozunk értük minden nap a következő 2 hétben, tehát az evangelizáció, minden nap imádkozunk érte. Nem kell órákat imádkozni érte, de hogy minden nap, amikor valamilyen csendességed van, akkor imádkozol érte. Másrészt kigondolod, hogy hogy fogod őt meghívni, hogy ne a 2 nappal ezelőtt jusson eszedbe, hogy jaj, sajnos elfelejtettem, most már ciki lenne meghívni. És utána pedig meg is hívod őt. Tehát 3 dolog, amit kell tenni. Imádkozunk érte, kidolgozzuk, hogy hogyan fogom meghívni, mert tudjátok, az idő az a legnagyobb ellenség ma, amivel a sátán el tud téged mindentől irányítani, mert meg fogja oldani, hogy bár meg szeretted volna hívni, ott volt benned a jó szándék, de sajnos nem jutott rá időd, meg nem jött össze a dolog. Tehát ki kell gondolnod, és utána tedd is meg ezt. Akkor írd föl ezeket az embereket, ha hiszed, hogy az evangélium Isten ereje arra, hogy megváltoztassa az emberek életét. A Isten ereje minden hívőnek az üdvösségére, a megmenekülésére. És akkor írd föl, hogyha tudod mondani, hogy te is úgy leszel itt, hogy mint egy, így mondom, megevangelizálandó egyén. Úgy fogsz jönni, hogy vágysz arra, hogy Isten megváltoztasson. És vágysz arra, hogy Isten formáljon téged. Köszönöm szépen. Jó, akkor most tartunk egy 3 perc szünetet. Én is örülök. És kérlek benneteket, hogy amennyi nevet föl tudtok írni. Ha valaki csak egyet tud, akkor egyet, ha 10-et, akkor 10-et, de gondolkozzál rajta egy picit most Isten előtt.